Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Én Bedárna Luca vagyok, itt van velem műsorvezető társam János Bence is. Ma Szent György napja van, aki a cserkészek védőszentje, ezért a mai tematikus napi programunk témája a cserkészet lesz. A nap folyamán több témát is érinteni fogunk. Többek között szó lesz a lelkiségről, a határon túli magyar cserkészekről, a környezettudatosságról, illetve néhány hazai és nemzetközi programról is.
Köszöntjük első vendégeinket, Túróci Hajnalkát, a Mustármag munkacsoport szakvezetőt, és Tóth Mártont Isten hozott titeket. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mutatkozzatok be pár szóval, milyen a cserkészmutatok, hogyan lehetetek cserkészek?
Én Túróci Hajnalka vagyok, a 25-ös számú Szent Imre cserkész csapatban vagyok vezető. Már jó régóta, több mint 10 éve vagyok cserkész, és úgy lettem cserkész, hogy a nővérem is az volt, illetve a gimnáziumba, amikor beiratkoztam, akkor jöttek toborozni, és nagyon kedvet kaptam a cserkészethez. Igen, voltam kiképző is a vezetőképzőben, most meg rajtvezetek a csapatomban.
Én is több mint 10 éve vagyok már cserkész. Most a csapatunkban, Zugligeti 442-es számú Bátori László cserkész csapatban van egy raj, 30 fiú körülbelül, és nekik vagyok a vezetője. Emellett hát tényleg én is a Mustármagban is munkálkodom, úgyhogy szövetségi szinten is próbálunk aktívak lenni.
Említetted ezt a Mustármag munkacsoportot, ti ennek a vezetői vagytok. Meséljetek egy kicsit erről, hogy miről is szól pontosan ez a csoport.
Tulajdonképpen ez körülbelül egy éve jött létre, és elsősorban azért, mert az elnökség, a Magyar Cserkészszövetség elnöksége látta arra az igényt, hogy ami a nevelési területünkön belül egy nagyon hangsúlyos téma, a lelkiség. Ezzel foglalkozunk kicsit szakmódszertanilag, próbáljunk a vezetőknek segítséget adni, és próbáljunk kicsit megerősíteni ezt az egyébként a cserkészet számára egy nagyon fontos területet, és ezért jött létre ez a munkacsoport. Elsősorban azért, hogy segítsük a vezetőknek, a csapatoknak a munkáját, azzal, hogy módszert adunk nekik, azzal, hogy a jó gyakorlatokat betesszük egy nagy közös kosárba, amiből mindenki be is lehet, és ki is vehet belőle, és összekötjük egymással az embereket, megosszuk ezeket.
És pontosan hányan is csináljátok ezt a Mustármagot?
Jelenleg 4 vagyunk, abból 3 katolikusak vagyunk, és van egy evangélikus is benne, és jövőre szeretnénk ezt minél inkább növelni, mert azt szeretnénk, hogy minden felekezetből legyen benne legalább egy ember, hogy így az egész Magyar Cserkész Szövetség lelki nevelésével tudjunk hitelesebben foglalkozni.
Honnan indult az ötlet, hogy elindítsatok egy ilyen csoportot?
Amint mondtam, igazából ez egy elnökségi felkérés nyomán alakult, de mindenképpen fontos szerintem azt kiemelni, hogy aztán mi ismertük is egymást, és tulajdonképpen szépen lassan közösségé formálódott, tehát ez nem pusztán egy ilyen munkacsoport, hanem sokkal inkább egy élő közösség, és mi magunk rengeteget kaptunk az elmúlt egy évben attól, vagy az által, hogy közösen dolgozunk ezért az ügyért.
Honnan jött ez az elnevezés, hogy Mustármag?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát amúgy az egész onnan kezdődött, hogy Tidu, az országos elnök elhívott, hogy beszéljünk, hogy szeretné, ha lenne egy ilyen, egy munkacsoport, akik ezzel foglalkoznak. És akkor én felkértem pár embert, hogy csináljuk együtt, ahogy Marci is említette, és nagyon sokáig gondolkoztunk, hogy mit csináljunk, hogyan csináljuk, és ez egy nagyon emlékezetes szimbólum, hogy így hónapokig gondolkoztunk, hogy mi legyen a név, többször ilyen napirendi pont volt, és akkor az egyik gyűlés végén volt még 5 perc, és akkor így mondtuk, hogy jó, most már találjunk ki valamit, és akkor így nyomtuk be az ötleteket, és akkor egyszer csak elhangzott az, hogy Mustármag, és akkor mindenki azt mondta, hogy na jó, ez jó lesz. És akkor igazából innen. De hát természetesen azért is tetszett nekünk, mert hogy van ez a bibliai idézet, hogy ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, akkor hegyeket tudnátok megmozgatni, és ez azt hiszem a mi kis munkacsoportunkat jól leírja, hogy bár kevesen vagyunk, és kicsiben kezdjük, de hogy azért, mert hiszünk, mert együtt csináljuk, bízunk benne, hogy ez nagy dolgokat tudunk létrehozni.
Hogyan népszerűsítitek a cserkészek körében, hogy van számukra egy ilyen lehetőség?
Igazából most már körülbelül tényleg egy éve elindult a Facebook oldal is, ami már egy ilyen elsődleges kommunikációs felület, ahol nyilván sok ember elérhető, sok cserkész is, de azt gondoljuk, hogy a népszerűsítés az nagyon fontos, hogy személyesen is történjen, ezért megpróbálunk minél több olyan programra elmenni és részt venni, amit akár egy kisebb egység, egy cserkészkerület vagy egy csapat szervez, és egy számtalan én alkalmat tudnánk mondani. Legutóbb most volt például Szegeden, az Árvízi Emléknap, ahol részt vettünk, és mindig viszünk egy-egy programot, egy lelki ösvényt, vagy valamilyen olyan programot, amiben be lehet ott kapcsolódni, amit mi tartunk, vagy éppen megosztjuk másoknak a jó gyakorlatait, amik szintén cserkészkörökben kiforrott különböző lelki programok, és mindig kíváncsiak vagyunk arra is, hogy akik ott vannak, ők hogyan viszonyulnak ez az egész témához, és mit tudnának esetleg ők betenni a közösbe. Tehát, mert még egyszer ezt szeretném én kiemelni, hogy igazából mi azért vagyunk, hogy összekössük az embereket, hogy ez valóban közösségként funkcionáljon az, amit úgy hívunk, hogy tulajdonképpen a cserkészeten belüli vallásosság, vagy a hitnek a megélése, mert ez nagyon fontos, hogy ez közösségben történjen.
Te említetted ugye, hogy van Facebook oldalatok, de ha jól tudom, akkor a Facebook mellett van Instagram oldalatok is. Hogyan lehet egy ilyen internetes médiában ezt a vallásosságot átadni? Ez egy nehéz téma lehet.
Igen, de pont ezért is volt vonzó, meg a legelején, amikor így gondolkoztunk, hogy mik legyenek a célok, már ott ez ilyen sarkalatos pont volt, hogy használjuk a szociális médiát. Azért, mert ha úgy is mondható, hogy ez egyfajta piacirés van, hogy nem nagyon találunk vallásos tartalmakat az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy viszonylag elvétve. És azt látjuk, hogy a cserkészeknél is az, hogy a módszereket megosszuk ilyen felületeken, az sem elterjedt. És ezért találtuk ki, hogy akkor mi tudunk valami olyat adni, amire amúgy is szüksége van a cserkészeknek, hogy szükségük van módszerekre, segítségre, hogy mit csináljanak az alkalmaikon. Illetve az, hogy mindenki használja a szociális médiát, és mi csak akkor tudunk hatásosak lenni, hogyha haladunk a korral, és nem elzárkózunk a jelenlegi eszközöktől, hanem igenis modernül és vonzóan tudjuk ezt csinálni. És emiatt például kértük, hogy az Magyar Cserkészszövetség grafikusa csináljon nekünk egy szép dizájnt, amivel fel tudjuk rakni a tartalmainkat. Hogy ne csak átpörgessék, hanem meg is nézzék, mert ez egy vonzó tartalom.
És milyen tartalmakat szoktatok általában, az ilyen gondolatok, bibliai idézetek?
Tulajdonképpen igen, alapvetően ezeket, és még Hajnihoz kicsit visszacsatlakozva, ami nagyon-nagyon fontos, azt gondoljuk, hogy egy ilyen témához csak igényesen lehet hozzányúlni. Tehát, hogy nívótlanul nem lehet ezt közelíteni, és ezért nagyon fontos, hogy az esztétikailag is, és minden más szempontból nyilván elsősorban tartalmilag valóban igényes legyen, amit megosztunk másokkal. És hát igen, elsősorban valóban a Bibliához próbálunk közelebb vinni embereket, illetve cserkésztestvéreinket, de hát emellett a nagyon fontos szerepet töltik be azok a módszerek, amiket egy-egy őrsgyűlés, egy-egy cserkész programra foglalkozása lehet bevinni, és ezzel tulajdonképpen próbáljuk egy kicsit a vezetőket is segíteni, hogyha nekik van arra igényük, már pedig a vezetőknek azért arra kell, hogy legyen, és van is, azt tapasztaljuk igényük, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, és a gyerekekhez közelebb vigyék, akkor már az ne legyen egy nagyon nagy idő és energia befektetés, hogy ezen gondolkodjanak, hanem ha van olyan, amivel tudunk segíteni, akkor elég legyen utána járni egy picit a mi oldalunkat, meg fölkeresni, vagy akár minket személyesen, és tulajdonképpen ezáltal az őrsgyűlésen hatékonyan talán a fiúkat, lányokat is közelebb vezetni a jó Istenhez.
Kifejezetten cserkészeknek írjátok ezeket a módszertanokat, meg ezeket a programötleteket, vagy mindenki számára nyitottak vagytok?
Alapvetően cserkészeknek írjuk, de úgy vagyunk vele, hogy ha ezt tudjuk másoknak is nyújtani, vagy másokat is elérhetünk, akkor az még jobb. Például ezt Marcitól el is mesélném, ezt nagyon szeretem, ezt a történetet. Marci kirakta egy katolikus hittantanárok csoportjába is a mustármagot, és az egyik leglelkesebb támogatóink azóta is. Mert hogy ezek a módszerek, amelyik vonzóak, ezek igazából akár hittantanároknak is hasznosak lehetnek. Szóval, hogy igen, alapvetően cserkészeknek írjuk, de azt tapasztalom, hogy a cserkészmódszerek azok rengeteg másik ifjúságnevelő vallásos közösségben hasznosak és jók.
Amiben ez tényleg egy kicsit spéci, hogy így mondjam, hogy azért a cserkészpedagógia az, hogy cselekedve, illetve játszva tanulunk, ez elég hangsúlyos, a természetnek a szeretete, és hiszen mi magunk is ebben benne élünk, mozgunk, tulajdonképpen folyamatosan a természetben is jelen vagyunk, ezt mi magunk megtapasztaljuk, hogy ennek micsoda ereje van, és mennyire meg tudja erősíteni az embernek a hitéletét, nyilván ez hangsúlyosan van jelen. És ilyen szempontból egy picit valóban itt cserkészekre van testre szabva tulajdonképpen a módszertani gyűjtemény, de az is nagyon fontos, hogy nem gondoljuk azt, hogy most mi ezzel meg tudjuk váltani a világot tulajdonképpen, és ezért törekszünk arra, hogy ne mi találjunk ki folyamatosan valóban új módszereket, hanem tényleg mindenki felé nyitottan közelítünk, és egy csomó más, akár ifjúsági szervezettel is próbáljuk felvenni a kapcsolatot, részt is vettünk ilyen találkozón, illetve ugyanígy vannak cserkész atyák, illetve lelkészek, akikkel igyekszünk együttműködni, és tulajdonképpen az ő tanácsaikat is megfogadni e területen.
Ha jól tudom, akkor az idei Jambori csapatnak a lelki felkészítését is ti végeztetek. Ez hogyan zajlott? Mikor kezdtétek el, és milyen módszerekkel csináltátok?
Itt megint annyit pontosítanék, hogy tulajdonképpen a lelki felkészítést azt atyák és lelkészek is végezték, de nyilván mi is igyekeztünk ebbe a folyamatba bekapcsolódni, és ugyanúgy mi is, vagy ide is ezeket a módszereket, vagy lelki ösvényeket elvinni. Tulajdonképpen különböző hétvégék voltak, a Jambori felkészítő hétvégék, és az volt a cél, hogy minden egyes alkalommal legyen valami olyan tartalom, ami tényleg nem arról szól most, hogy a nagy utazás, vagy Amerika és a Jambori, amik szintén nagyon hangsúlyosak, de hogy legyen egy kis lelki tartalma is, ha már összegyűltek ennyien cserkészek, és igenis ez egy szép ív, hogy tulajdonképpen emberek, akik korábban nem feltétlenül ismerték egymást, hétvégéről hétvégére közösen növekedjenek e területen is, és majd nyilván ennek a csúcsa lesz a nyári amerikai Jambori cserkészvilág találkozó.
Visszakanyarodva egy kicsit a mustármag munkacsoportra, ezt így korosztályokra lebontva készítitek ezeket a programokat így a cserkészeknek? Ezeket a lelki...
Igen, alapvetően, ha módszer dolgozunk ki, akkor ott vannak ilyen kategóriák, hogy kültér vagy beltér, hogy hány évesekre. Azért, mert ugye a cserkészetben alapvetően korosztályok vannak, van a kis cserkészkorosztály, kószakorosztály. Ezeknek el is mondanám ilyen 6-tól 10, 10-től 14, 14-től 18 évesek, és nagyon máshogy lehet velük például egy istenkép témát feldolgozni. Míg a kisebbeknek inkább ilyen játékosabb, rajzolósabb, addig egy 16-17 évesnek sokkal inkább a beszélgetős irány az, ami kedvezhet. És azért igen, ezzel próbálunk is ilyen pszichológiailag is foglalkozni, ilyen fejlődési lektannal, hogy melyik az a korosztály, amelyiknek érdemes azt a játékot vinni, vagy azt a játékot melyik korosztályra érdemes írni. Úgyhogy igen, ilyen szinten mindenképpen differenciáljuk.
És mit gondoltok, melyik korosztály az, aminek a legnehezebben lehet átadni ezt a témát, úgyhogy jól meg tudják fogni a lényegét?
Hát szerintem ez vezetőtől is függ, tehát, hogy van, aki nagyon-nagyon ért a kisebb gyerekekhez, és csoda, amit tud tényleg művelni egy györgyülésen, más pedig inkább a nagyobbakhoz tud hitelesebben szólni. Tehát ez azt hiszem, hogy elsősorban vezetőfüggő, és azért is gondolom fontosnak ezt a megközelítést, mert mi bármit kitalálhatunk, mindig azon áll vagy bukik a dolog, hogy végül is a személyes kapcsolatokban mi jön létre. Vagy ő a vezető hogyan tud úgy kiállni, vagy beülni egy körbe adott esetben a vezetettjei közé, hogy közelebb tudja őket vinni a célhoz, vagyis a Jóistenhez tulajdonképpen. Úgyhogy persze, amikor ezzel az egész témával foglalkozunk, akkor az mindig fölmerül, hogy ma Jézus mit tenne ez ügyben, és akkor lehet itt ötletelni, hogy használná vajon a Facebookot, valószínűleg igen, de hát ezt honnan tudnánk persze, vagy az Instagramot, de az biztos, hogy ő is személyesen is szólna. És az biztos, hogy ha látsz valami képet, az is elindíthat benned valamit, de még fontosabb az, hogy ezek a vezetők fel legyenek készülve erre a feladatra. És ez nem csak abból áll egyébként, hogy egy gyorsülésre konkrétan bevisz egy játékot, vagy egy foglalkozást, ez abból is áll, hogy neki is legyen egy lelki élete. Ez abból is áll, hogy ha lehet, akkor legyen egy hittanos közösségnek ő is a tagja, hogy tudjon imádkozni a vezetettjeiért, hogy ő maga is álljon ennek egy olyan fokán, hát egyikünk se szent, de törekedni kell arra, hogy azért napról napra egy picit próbáljunk ezzel a témával foglalkozni, mert másképp ez nem megy. Tehát ez nagyon fontos, és ezért nem csak azt céloztuk meg, hogy akkor mindig legyen egy jó játék, mindig legyen valami, ami jól érezzük magunkat, hanem hogy maga a vezető is tudjon úgy emellett tulajdonképpen párhuzamosan növekedni, és ő is tudjon elmélyülni, illetve fogékony lenni a téma iránt. Mert tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy akkor tudunk adni, hogyha van miből. Tehát ugyanígy a vezetői feltöltődés is nagyon fontos például.
És mik voltak a visszajelzések az eddigi munkáitokról? Ugye mondtátok, hogy nagyjából egy éve indultatok el. Ez alatt elég sok minden történetet azért egy nulláról felépítő egy ilyen csoportot, nem kis munka.
Hát alapvetően sok támogatást kapunk. Igazából ez nagyon érdekes, mert a Facebookon ugye van lájkok, meg az Instagramon is, de hogy például a módszereink sokkal kevesebb lájkot kapnak, mint például a Bipi mondta idézeteink. És akkor ilyen nagyon érdekes, hogy mi alapvetően azért jöttünk létre, hogy módszereket osszunk meg, és hogy ez a néha így gondolkozunk, hogy most akkor erre nincsen annyira szükség, de hogy közül meg személyesen, meg nem biztos, hogy a lájkokon múlik az, hogy mennyire használják, hogy többen mesélték, hogy így vinniük kellett valami programot, valami lelki programot, és akkor megnézték az Instagramunkat, találtak valamit gyorsan, elvitték. Szóval én azt tapasztalom, hogy azért használják, és azért fontos, és ez nem biztos, hogy a lájkokban mérhető, hanem inkább abban, hogy ez tényleg a személyes visszajelzésben, hogy ezt elvitték. És ezzel kapcsolatban még egy nagyon fontos személyes élményt osztanék meg, amikor van egy idősebb cserkész testvérünk, Arató Laci bácsi, amikor elmentünk egyszer a Táborkereszt programjára, ő volt az, aki így felkiáltott szinte, hogy mennyire örül, hogy valaki ezt tovább viszi, ezt a lelki nevelést, és hogy mi ezt ennyire szívből csináljuk. És azt hiszem, ez adta nekem a legnagyobb lendületet ehhez a mustármaghoz, hogy ő, aki rengeteget tett a cserkészetért, több mint 80 éves, azt mondja, hogy mennyire hálás nekünk, és mennyire imádkozni fog értünk.
Köszönjük szépen a válaszaitokat, és hogy velünk tartottatok a Cserkész Tematikus műsorunkban. Adásunkat egy rövid zene után folytatjuk, ahol vendégünk lesz Szatmári Gergő és Petró Csaba, a Cserkész Nap főszervezői. Maradjanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntjük ismét a Mária Rádió hallgatóit. Én Jánosa Bence vagyok, és itt van velem a műsorvezető társam Bedernel Luca is. Ma Szent György napja van, aki a cserkészek védőszentje, ezért a mai tematikus napi programunk témája a cserkészet lesz. A nap folyamán több témát is érinteni fogunk, többek között szó lesz a lelkiségről, a határon túli magyar cserkészekről, a környezetudatosságról, illetve néhány hazai és nemzetközi programról is.
Újabb két vendégünket köszöntjük a műsorunkban, Szatmári Gergőt és Petró Csabát. Sziasztok!
Sziasztok!
Először is kérlek, mutatkozzatok be pár szóban cserkész múltatokról.
Én Petró Csaba vagyok, és a Szentendrei Cserkészeknél vagyok őrsvezető. Idén végeztem el a segédtiszti képzést, és hát a csapatban többféle szolgálatot látok el. A programszervezéstől a raktározásig mindennel foglalkozom.
Sziasztok, én Szatmári Gergely vagyok, én Csillaghegyen vagyok cserkész, és én is idén voltam segédtiszti képzésbe, én ugyan nem végeztem el. És hát én is a csapatomban szoktam foglalatoskodni, én táborparancsnok vagyok, és én is raktározással szoktam foglalkozni.
És hány éve kezdtétek el a cserkészetet, hogy nektek hogy jött ez a cserkészet dolog az életetekben?
Én 15 éve kezdtem el cserkészkedni, és másodikos koromban egy szentmisa után egy családi barát jött oda, akit én nem ismertem, és megkérdezte, hogy akarok-e cserkész lenni, és akkor anyukám azt mondta, hogy próbáljam ki.
Én 2015-ben kezdtem a cserkészetet, akkor az egyik tanárom kérdezte meg így az iskolában, hogy Szentendrén alakul egy csapat, és hogy nem lenne kedvem esetleg csatlakozni, és eljártunk egy-két programra, volt ilyen előzetes, akit érdekelt, és annyira megtetszett, hogy végül ott maradtam, és őrsvezető lettem.
Gergő, te vagy az idei cserkésznapnak a főszervezője, Csabi, te pedig a cserkésznap program felelőse. El tudnátok mondani, hogy mi is ez tulajdonképpen, hogyan kell elképzelni egy cserkésznapot?
Hát igazából ez a cserkésznap, ez most csak a két budapesti kerületnek, Budapesten ugye két cserkészkerület van, az első és a tizedik, és nekik a cserkésznapjuk lesz. Ez két évente van ilyen megszervezve, tehát hogy kerületeknek, és minden második évben pedig országos van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy reggel oda jönnek a cserkészek, őrsvezetőkkel, csapatparancsnokokkal, segédtisztekkel, mindenféle korosztályba. Vannak programok, amik be vannak osztva rá az őrsök, és akkor körbe lehet menni, ki lehet próbálni mindenféle programot. Van ebéd, és igazából ennyi. Jól érezzük magunkat.
Igen. És helyileg hol lesz ez megrendező, hogy ez változik minden második évben akkor, vagy állandó helyszínen szoktátok ezt a rendezvényt megtartani?
Ez változni szokott általában. Most a Strilik Pál Cserkész Parkban lesz.
Nagykovács mellett.
Igen.
Említetted, hogy ugye két évente a cserkészkerületeknek külön van ez megrendezve. Ilyenkor minden cserkészkerületnek ugyanakkor ez meg van rendezve? Garantált, hogy minden cserkészkerület szervez egy ilyen napot, vagy ez így változó?
Én úgy tudom, hogy minden cserkészkerület szervez ilyet, de nem, szerintem ez nem kötelező mindenkinek. Az első és tizedik cserkészkerület általában szervez.
És itt említetted, hogy ugye a cserkészeket, meg az őrsvezetőket várjátok, de igazából bárki, akit érdekel a cserkészet, az elmehet erre a programra, vagy ez egy ilyen zártabb program igazából?
Hát igazából zártabbnak mondanám, mert nagyrészt cserkészeket várunk. Tehát, hogy ha jönnek érdeklődők, mondjuk kisebb gyerekek, valakinek a testvére, vagy bármilyen ilyen kapcsolatban a cserkészettel, akkor nem fogjuk őt visszautasítani, de alapvetően ez cserkészeknek szól, cserkésznap.
Milyen programok várhatóak az idei első és tizedik kerületi cserkésznapon?
A programok korosztályok szerint szét vannak választva, tehát, hogy lesz a legkisebbek a kis cserkészek számára, lesz a középső korosztály a cserkész, és a idősebbek a kósz és a vándor korosztály számára különböző játékos feladatok és programok. Például a kis cserkészeknél lesz kézműveskedés, akadálypálya, gyorsasági versenyek, ügyességi versenyek. A cserkészeknél lesz ívadászat, egyéb akadálypályák, a kószáknak pedig lehetőségük lesz kipróbálni magukat a paintballozásban, illetve meghívtuk a Szociopoli Társaságot is, akik egy érzékenyítő játékkal szeretnék bemutatni a korunknak az egyik nagy problémáját, a szegénységet. Illetve még lesz egy közös program, mert hát mégiscsak egy közösség vagyunk, és a kisgyerekek nagyon szeretnek a nagyoknak a társaságában lenni, úgyhogy lesz egy új típusú játék, amit az egyik barátommal szervezünk, és nemrég találtuk ki.
Ez milyen jellegű program lesz?
Hát úgy voltunk vele, hogy a számháború már egy kicsit elcsépelt, a nyakkendőharc pedig nem elég nívós, úgyhogy valahogy így próbáltunk a kettőnek egy ilyen mixtúráját, mind a kettőnek a pozitívumait megragadni, és egy hatalmas ilyen csetepatét, ezt a nevet adtuk neki, egy hatalmas csetepatét tervezünk, amiben természetesen odafigyelünk a gyerekekre, tehát nem arra megyünk, hogy minél nagyobb balesetek legyenek, hanem nyilván észszerű földhöz ragadt körülmények között mindenki kirohangálhassa magát, és különböző taktikákat bevetve megszerezzék a győzelmet.
Hány szervező szükséges egy ilyen nagy színvonalú esemény megszervezésre? Most ketten jöttetek el nekünk mesélni erről, de a háttérben biztosan több ember dolgozik ezen a mai program. Körülbelül hány főről beszélhetünk itt?
Hát én most úgy tudom, hogy körülbelül 22-en vagyunk, talán a programosoknál vannak a legtöbben. De ez nagyon érdekes kérdés igazából, mert volt olyan cserkésznap, amit négyen szerveztek le, és onnantól kezdve meg, ha jöttek ilyen segítők, akkor ők vezették a programokat, őrsvezetők, vagy idősebb cserkészek.
És le van osztva a szervezés ilyen munkacsoportokra akkor? Tehát mondtad, hogy a programosoknál vannak a legtöbben.
Igen, van programos munkacsoport, van logisztika munkacsoport, pénzügy munkacsoport, és egy ilyen úgynevezett HR kommunikáció munkacsoport, aki így a Facebook, meg az e-mailezést, meg az ilyeneket intézi igazából.
Hirdessék a programokat, és minél több fórumon elérjék az embereket.
Ez a program ugye előzetes regisztrációhoz van kötve. Tudjátok esetleg, hogy jelenleg körülbelül hányan jelentkeztek már erre a rendezvényre?
Most tartunk, azt hiszem, 385-nél. Tehát 385 fő regisztrált eddig, és még tart a regisztráció első körbe péntekig, de valószínűleg majd vasárnapig még kitoljuk.
És ez a szám, ez milyen az eddig évekhez képest? Szóval ez egy ilyen átlagosan ennyien szoktak részt venni egy cserkésznapon, az első és tizedik kerületén nyilván, vagy többen, kevesebben?
Két évvel ezelőtt én úgy tudom, hogy a főszervezők 1000 főre számítottak, mert hogy ugye azt hiszem a két cserkész kerületnek több mint 2000 cserkésze van. Szóval mi 400 főre számítottunk, ami egyelőre elég jó, tehát jó keretekben van, mert hogy még nincs 400, de már majdnem. Nem tudom, igazából az országos cserkésznapon valószínűleg jóval többen vannak oda, nagyon sokan jönnek. A többi kerületi cserkésznapra nem tudom igazából, hogy hányan jöttek, szerintem ez ilyen átlagos.
És mennyi idő egy ilyen eseményt megszervezni, mennyivel előtte kezdtek el gondolkodni, vagy foglalkozni vele?
Azt hiszem talán februárban kezdtünk el vele foglalkozni, de én azt mondom, hogy lehetett volna hamarabb is elkezdeni, de hát szerintem meg lehet csinálni két hónap alatt is.
Én úgy gondolom, hogy minden az elszántságon és a odafigyelésen, a hatékonyságon múlik, úgyhogy igazából egy ilyen programnak a megszervezése az egy-két hét alatt lezajlik a fő része, a fő kigondolása. Csak mivel az embereknek nagyon sok elfoglaltságuk van az iskola és az egyéb külön órák mellett, meg hát ugye a saját csapatukban is tevékenykednek, ezért sajnos ez a munka ez elhúzódik, és ezért tart ilyen sokáig, hogy már február közepén elkezdtünk vele foglalkozni.
Sok szervezési munka van még hátra, ugye nem sokára itt van ez a cserkésznap, még nagyon sok teendőtök van addig, vagy már úgy megnyugodtatok egy kicsit, hogy el fogtok vele készülni?
Biztos, hogy el fogunk vele készülni, ebben teljesen biztos vagyok, de hogy még van azért, tehát hogy még meg kell venni a sok-sok hozzávalót a programosoknak is, meg hát kaját kell intézni, az még nincs meg, de minden meg lesz, tehát hogy minden szuper lesz.
Hogyan népszerűsítitek ezt a programot? Milyen fórumokon keresztül próbáljátok elérni az embereket?
Hát van a Facebookon hirdetés, és ugye azt különböző Facebook csoportokon belül vannak elég nagy létszámú ilyen cserkész csoportok, van a külön a cserkész kerületeknek, van külön országos, van külön azoknak, akik vezetőképzőt végeztek, úgyhogy ezeken a fórumokon akkor a cserkészeknek a belső e-mail listáján is hirdetjük, illetve én a személyes példámból kiindulva, én például, amikor találkozok egy cserkész ismerőssel, akkor rögtön megkérdezem, hogy szia, mit csinálsz május 4-én? És akkor azt mondja, hogy hát nem tudom, akkor jössz a cserkésznapra. És akkor már is mondja, és akkor eszébe jut, hogy jó, oké. És akkor vagy regisztrál, vagy nem, de egy próbát megér.
És még szoktak lenni egy ilyen programról a visszajelzések, gondolom azért viszonylag nagy létszámról beszélünk, akik részt vesznek, milyen visszajelzéseket szoktak általában adni?
Hát a kicsik mindig azt mondják, hogy nagyon jó volt. Tehát, hogy a kicsiknek igazából az a lényeg, hogy mozogjanak meg, hogy valami új játékot, mint például most kitaláltak a Csabiék, hogy azt kipróbálják, vagy akár kipróbálják ugye a paintballt, amit azért nem annyira szoktak, vagy sokszor féltik tőle a szülők is, de szerintem nem egy ilyen veszélyes sportról beszélünk. Szóval, hogy ők azért jó visszajelzést szoktak adni, hogy jó volt, meg sokat tudtak játszani, és az idősebbek meg hát attól függ, hogy mennyit tudnak kipróbálni igazából, szerintem.
Miért fontos szerintetek, hogy legyenek ilyen évközbeni cserkész programok megrendezve?
Én úgy látom, hogy és úgy azt gondolom, hogy a cserkészet az alapvetően ugye a csapat szinten mozog általában. Tehát a csapatban úgy nagyjából ismerik egymást az emberek. És pont a cserkészetnek az a lényege veszne el, hogy nem ismerik meg, hogy a Magyarországon, meg a világban van egy pár ezer, pár millió cserkész testvérük, akik éppen annyira közel vannak hozzájuk, mint a saját csapattársaik. Lehet, hogy nem ismerik, de pont ezért tartom fontosnak, hogy az ilyen kerületekben és csapatok között zajló programokon minél többen részt vegyenek, hogy rájöjjenek, hogy ez igenis fontos.
Köszönjük szépen, hogy meséltetek nekünk erről a cserkészapra, és hát sok sikert kívánunk nektek a rendezvény lebonyításához, és minden további szervezői munka elvégzéséhez. Ezzel a beszélgetéssel most lezártuk az első adásunkat. Legközelebb 13 órakor fogunk jelentkezni, amikor Pólya Viktorral a határon túli magyar cserkészekről fogunk beszélgetni, valamint Hoffmann Ferenccel is a Scoutland szervezőjével fogunk telefonon beszélgetni. 13 órától várjuk majd a kedves hallgatókat. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak.
Cserkészet tematikus nap a Mária Rádióban.